Értekezlet. Kedves anyukák és apukák!
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülő Értekezlet Podcast 40. XXX című adása, amiben két pár szokott beszélgetni a gyermekműködő. Most már megint a nyári szünet, szabadságolás és egyebek miatt az egyik pár az megint felemás, mert hogy Feri, azaz én itt vagyok, de Anetta, aki mindig utánam szokta mondani a nevét, az a gyerekekkel együtt megkezdte a nyaralást, és én csak holnap reggel megyek utánok, viszont cserébe teljes létszámban itt van a másik pár, úgy, mint...
Andi.
És Bence.
És egy fantasztikus taps effekttel üdvözöltük akkor magunkat hárman, ez engem is meglepett, de jó volt.
Még egy bulváradásban sem használtuk, úristen.
Igen, és pedig pont ez a mai, hát ebben meg nagyon kevés bulvár lesz, legalábbis attól tartok, hanem mindenféle nemekkel kapcsolatos témánk van, és ha bár ilyenkor az ivásról szoktunk beszélni, de most annyira meleg van, hogy szerintem mindenki kb. Csak a folyadékbevitel miatt iszik, nem pedig a bor és sör kultúra terjesztése a cél. Úgyhogy szerintem ez nem is olyan érdekes, meg én szégyelném is bevallani azt, ami itt van az asztalon. De nem tudom, ha esetleg ti valami borzasztó kiművelt borból isszátok a fröccsöt, akkor azért azt mondjátok meg.
Egyrészt honnan tudod, hogy fröccsöt iszunk, másrészt meg teljesen mezei, ilyen, nem is tudom, ilyen borból. Kifejezetten
az fröccsborból.
1099 forintos, ennyit tudunk róla mondani.
Az ott, hogy egész drága fröccsbornak.
Hát, még egy ilyen vállalható. Olasz Riesling egyébként. Olasz Riesling egyébként, ennyit érdemes róla tudni, és többet nem.
Értem. Az enyémről csak annyit érdemes tudni, hogy piros. És nincsen benne kóla, ezt megúszta. Pedig akkor VBK lenne. De azt hiszem, én olyattán meg sose ittam.
Azt majd térjünk rá a VBK-ra a kiskorúakkal való szexelés.
Jó, rendben, mert hogy ma kiskorúakkal is lesz szexelés az adásban, de előtte még van néhány, hát van egy fiús hírünk, meg egy lányos hírünk mindjárt az elejére, ez itt a könnyedkedés, mind a kettő zseniális. Az egyik az arról szól, hogy felmérések igazolták, hogy a férfiak egy kicsit szégyelik tolni a béna babakocsikat. És ezért a Skoda nevű autógyár az kijött egy kifejezetten férfiaknak szánt babakocsival, aminek 21-szolos alufelnis kerekei vannak, hidraulikus rugózása, és még egy lámpa is van az elején, és VRS Man Pram-nek hívják, ami az RS az a sportosságra utal, a Man Pram az meg a, hát a férfi babakocsit jelenti körülbelül, és hogy állítólag ezt egy 1000 fős mintára elvégzett kutatásra alapozzák, amelyben azt hiszem angolokat kérdeztek, angol apukákat, és azok azt mondták, hogy bizony a 76%-uk az boldogabban menne gyereket sétáltatni, hogyha egy ilyen jobb specifikációjú babakocsival tehetné mindezt. És hát majd megnézik a kedves hallgatók a fényképet, de Bence olyan szépeket mondott róla, hogy ihaj.
Nagyon-nagyon, én nem mondtam róla szépeket egyáltalán, én annyit mondtam, hogy nagyon kíváncsi vagyok az elejére, amiről nem láttunk fényképeket, mert tehát, hogy mik azok azok a oldalról látjuk, vagy most én oldalról látom, és ezeken az alufelniken kívül semmi Skodás nincsen benne, tehát hogy azért vagyok kíváncsi az elejére, hogy például hozza ezt a jellegzetes Skoda hűtőrácsot a babakocsi. De azt meg tudom érteni, hogy a férfiak, mit tudom itt, hogy azt mondják, hogy több mint kétharmada az szívesebben tolna egy jó specifikációi babakocsit. De én már igen nagyon-nagyon sokat töprengtem ennek az egész ilyen gyerek biznisznek, meg terhes biznisznek a pszichológiai mozgatórugóin, és azt hiszem maga az iparág, az nagyon lassan jutott el arra a felismerésre, hogy itt alapvetően azért mégiscsak arról van szó, hogy a célközönség az nem is annyira nők egyébként, hanem a zömmel családfenntartó férfiak, tehát akik a zsét adják a termékekre tulajdonképpen. És egyébként ez nem egy nem egy kirívó újdonság a Skodának ez a kezdeményezése. Egy időben rettenetesen rá voltam csattanva a babakocsi iparra, és tehát számos autógyár egyébként próbált már közével babakocsival betörni. Úgyhogy én azon vagyok meglepődve, hogy itt, hogy itt egy kifejezetten sportverziót próbálnak eladni, mert általában ugye értelmes lenne a családi autókhoz kötni ezt a dolgot. Itt meg ugye egy sportverzióról van szó, ami nem kifejezetten a családos embereknek a munkája, hogy egy alapvetően, nem is tudom, te mondtad, hogy ez az Octavia, amihez ez készült, ugye ez a VRS, ez a sportverziót jelenti, de hogy maga önmagában már az Octavia sem kifejezetten egy családi autó, és akkor ennek a nem családi autó, tehát a modellválasztékban, Skoda modellválasztékában, és akkor ennek a nem családi autónak készül még egy sportverziója, és akkor ezt támogatják meg babakocsival, ez nem tudom, mennyire jó ötlet.
Én most találtam közben egy jó pár fotót erről a cuccról, és van egy ilyen félig előről, félig oldalról fotózott változat is, és hát ebből viszont egyértelműen kiderül, hogy ez nem egy babakocsi, hanem egy reklámeszköz. Mert hogy ez a négy kerék, ez négy rendes peres gumi, tehát hogy ilyen igazi, ezek autókerekek. Aha. Konkrét széles autókerekek. Az elején, amit így, ha az oldalnézetből nézzük, akkor olyan, mintha az elején valamilyen pelenka tartó lenne, nos hát az nem, hanem ilyen spoiler, tehát ilyen légterelő szárnyak, és maga a babatartó hordozó, az hát nem is tudom, az egész cuccnak mondjuk így a egy negyedét teszi ki körülbelül, tehát az egész egy ilyen végtelen eltúlzott karikatúra.
Akkor lehet kézdeni, hogy lényegében ez egy példányban készült ez
egészen
a cucc.
Egészen biztosan így van, és mint a sorozatgyártás.
És hogy hívják ezek egy gyönyörűen az ilyen szalonokon, amikor kiállítanak egy olyan cuccot, ami aztán 15 év múlva bizonyos elemei fognak.
Koncepcióautó.
Koncepció babakocsi, igen. Így van. És hogy még azt is el tudom képzelni, hogy ez egy izének készült, ez egy reklámspot. Kelléke tulajdonképpen.
Igen, de egy dolog azért megragadt az én fejemben ezzel kapcsolatban, az a régi gondolatom, az még a gyerekeinknek a születési környékén vergyökeret a fejemben, hogy miért gondolják vajon a gyerekipar gyártói, hogy a csecsemőknek szóló dolgokra a csecsemőknek elvileg tetsző mintákat, meg rajzokat kell rányomtatni, mondjuk a pelenkára. Ezt szerintem már el is mondtam egy régebbi adásban, hogy a pelenkát azt a gyerek soha nem nézi, különben is akkor, hogy nem is nagyon látja, hogy mi van rárajzolva, és fogalma nincs arról, hogy az a nyuszika, az nyuszika. Viszont nekem meg naponta háromszor, négyszer meg kell nézni, úgyhogy arra bizony versenyautókat kéne tenni, meg izmos néger férfiakat.
A mosható pelenkák terén erre már rájöttek, és vannak ilyen designer pelenkák, amin ilyen ultramenő figurák vannak, amik egyáltalán nem a gyerekeknek és a gyerekekről szólnak, hanem annak, aki becsomagolja őket.
Például, és egyébként vannak designer babakocsik is, és én ugyanezen mindig a honlapokkal kapcsolatban szoktam, különösen a magyarországi honlapokkal kapcsolatban szoktam elgondolkodni, hogy miért gondolják azt, hogy a gyerekekkel foglalkozó honlapokat gyerekek olvassák.
Igen.
Mert hogy dizájnjukban egyértelműen gyerek szájtok, és valahogy hogy kialakult ez a mítosz, hogy baba szájtot kizárólag baba motivumokkal lehet. Tehát nem babát ábrázoló motivumoknak, hanem ilyen gyermek, tehát vizuális világgal lehet eladni.
Tehát, hogy azért, mert ez sok anyukának tetszik.
Hát, nehéz elképzelni. Biztos egy csomó anyuka van, akinek még jobban tetszene valamilyen az ő ízlésvilágához közelebb álló megközelítés. De hát, igen, minden esetre mi most megfejtettük ezt az első rejtét. A következő az kevésbé rejtélyes, viszont a hírből nem is gondolna első az ember, hogy milyen érdekes. A space.com nevű űrkutatással foglalkozó weboldal egy igen hosszú cikket közölt a Mars Explorer Barbie-ról, ami egy Barbie baba, rózsaszínű és piros űrruhába öltöztetve. Ez most jelent meg, és egy ilyen igazán cuki kis mondattal vezetik ezt be, mi szerint a NASA és a Mattel gyerekjátékgyár közötti együttműködés a vörösbolygót egy picit pinkebbre színezi majd, mert hogy ilyen nagyon pink ez az egész cucc, és hát ezen én egy jót nevettem, de aztán egyrészt kiderült a cikkből az, hogy hogy a Barbie-nak van egy sorozata, ami a nem tudom, Wannabe Carriers, vagy valami ilyesmi a címe, tehát hogy ilyen vágyott szakmák, vagy ilyen olyan lehetőségek, hogy igen. Ha nagy leszel, ilyen lehessél.
I can be, az a
így terve, van, ez az, I can be, ami szerintem tök jó, függetlenül a baba arányaitól, amit mindig kárhoztatni szokták, de azért ez egyébként tetszik. De ami egy ennél sokkal meglepőbb és számomra elbevágó információ volt, az, hogy nem ez az első űrruhás Barbie baba, hanem bizony az elsőt 1965-ben, két évvel Tereskova repülése után adták ki, és itt, hogyha végigolvassa valaki a cikket, akkor láthat is egy egészen cuki fotót erről a bizonyos... Ja nem, sajnos, ó nem, ez egy 1985-ös Astronaut Barbie. Igen. De ez is marha jó egyébként.
Hát ez annyira, igen, csak hát ugye az a durva ebben a 85-ös verzióban, hogy ez annyira egyértelmű a haja, az ugye arra a klasszikus 60-valahányas filmre, a Barbarellára, nem tudom.
Igen, 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 én tudom, mire gondol.
Hogy az már egészen riasztó. Tehát ez mint hogyha abból a filmből lenne egy stíl.
Igen.
Még egy dolog, hogy ezen nagyszerűen be tudják vonni azokat a lányokat, akik inkább fiúsak, és nem feltétlenül fiúsak, de egy űr Barbie, az még egy ilyen lánynak is nagyon vonzó.
Igen, iszonyú menő. És egyébként ennek kapcsán van is egy összeállítás itt a cikkben, illetve azt a cikkből kattintható módon lehet oda eljutni, ami pedig játékok az űrben fotósorozat, milyen játékokat vittek fel a nemzetközi űrállomásra, az asztronauták és a kozmonauták. Azt ugye tudjátok, hogy mi a különbség az asztronauta és a kozmonauta között?
Nem.
Hát az, hogy az asztronauta az amerikai, a kozmonauta meg orosz. Mert hogy az űrversenyben ez is egy lépcső volt, hogy nem nevezhették el ugyanúgy az űrhajóst. És ezért
hogy hívják, és a kínaiaknak is egy külön elnevezésük van az űrhajósra.
Csak azt biztos nem tudjuk kimondani.
Nem emlékszem, az biztos, hogy Moszkvában van egy nagyszerű, egy nagyszerű klub, aminek az a neve, hogy Kitajski Lodzsik, és ez a Lodzsik, és ez a kínai, hát a kínai pilótát jelent egészen pontosan, de alapvetően kínai űrhajóst.
Aha.
Jelent, de mert ettől függetlenül a kínaiaknak egy teljesen külön szavuk van rá.
Na hát egy szóval, ez egyszerűen gyönyörű, hogy milyen kultúrtörténete tud lenni egy ilyen elsőre végtelenül unalmasnak és egyszerűnek tűnő dolognak, mint egy űrruhába, egy pink űrruhába öltöztetett Barbie babának.
Az érdekel ebben a sztoriban, nem tudom, hogy erre tudsz-e válaszolni a cikk alapján, hogy mit jelent az együttműködés ebben az esetben. Tehát, hogy a Marssal kapcsolatos űrhajózási elemeknek a jogtulajdonosa a NASA, és akkor ezeket a jogokat átadta a Mattelnek, vagy esetleg a NASA fejlesztette a ruháját ennek a Barbie-nak, vagy tehát mit az együttműködésében? Miért nem csinálta azt a Mattel egyszerűen, hogy a NASA nélkül piaszra dobott egy űrhajós Barbie?
Nem tudom a megoldást. Legalábbis számomra nem derült ki a cikkből, de azt gondolom, hogy pontosan ugyanaz lehet az együttműködés lényege, mint a Magyar Fogorvosok Szövetsége és a fogkrémek reklámjai között. Tehát, hogy valamilyen szakmai szervezet kap egy nagyobb összeget a komerciális képviselőtől azért, hogy őt felírhassák a dobozra.
Én megmondom őszintén, lehet, hogy ez pont fordítva volt, tehát hogy a NASA adott egy komolyabb összeget a Mattelnek, hogy ez egyfajta ilyen marketing elem, hogy a NASA-n, a NASA az őrült módon függ és ez mindent, ez az amerikai, modern amerikai történelmet, különösen a 2011 utáni amerikai történet végkíséri, hogy a NASA finanszírozásával kapcsolatos ilyen őrült nemzeti vita, és minden elnök közvetlenül a társadalombiztosítás megreformálása és az adózási kérdések előtt még a NASA-nak a támogatásával foglalkozik. Úgyhogy a NASA-nak minden ilyen típusú népszerűsítő elemre
szüksége van, igen. Valaki. Igen, és most közben, míg mondtad, én meg is találtam azt az utalást a cikkben, ami azt mondja, hogy hogy a Mars Explorer Barbie-nak a csomagolásában van egy ilyen tény felsorolás, egy ténylista, ami a női űrutasok, vagy űrfelfedezők különféle érdekességeit említi, és promotálja a NASA-nak a Women at NASA nevű websájtját.
Hát ez baromi, tényleg iszonyatosan érdekes, mert itt olyan szimbiózis alakul ki egyébként, mert ugye a Mattelnek meg úgy kell mindenfajta feminista mozzanat, mint egy falat kenyér, mert ugye pont a Barbie miatt a Mattel az el van könyvelve egy ilyen visszataszító ilyen férfi uralmi elnyomó izének, és én úgy láttam, hogy most ilyen finom módszerekkel próbálnak kimászni ebből a macsovista képből, és próbálnak eltolódni, ahogy hívják.
Olyat, hogy kisebbre vennék szegény Barbie mellőségét, ilyeneket próbálkozni.
Hát én mondjuk egyébként sosem értettem ezt a fajta Barbie kritikát, én ezzel nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy annak a feltételezésével, hogy olyan fokú azonosulást idéz elő a gyerekekben, hogy akkor olyanok akarnak lenni, mint a saját babájuk.
Engem az lepett meg, amikor nem olyan rég itt keringett a neten körbe két fotó a sminkelt Barbie-ról, meg a nem sminkelt Barbie-ról, és
megmutattam
a lányunknak, és azt mondta a nem sminkelt Barbie-ra, hogy nem szép. És mondjuk akkor innentől kezdve lehet, hogy van ebben igazság, hogy egy ilyen furcsa kép alakul ki a gyerekekben.
Mindezt úgy, hogy engem még sosem látott sminkelni a lányunk.
Hát látod.
Biztos nem tart szépnek.
A smink megérne egy külön adást, de abban most ne kanyarodjunk bele, hanem inkább ajánljuk a igen tisztelt hallgatóságnak, hogy olvassa el ezt az írást. Tényleg rengeteg érdekes tény meg sztori van benne, és mind tulajdonképpen a Mattelről meg Barbie-ról szól, de van benne Mr. Ken astronaut is egyébként, csak hogy ez is megemlítésre kerüljön. És idáig tartott a könnyedség, innentől kezdve komoly dolgokkal fogunk foglalkozni, bár végül is az eddigiek is elég komolyak voltak, ha úgy veszem. De még a múlt hétről itt maradt egy cikk, amit Bence már nagyvonalakban elmondott a múlt heti adás végén, de most bővebben is beszélhetünk róla. Tamás Gáspár Miklós írt egy cikket az emancipációról, mondjuk. Egy szokatlanul, legalábbis Tamás Gáspár Miklós szokatlanul rövid kis írásról van szó. A Literára, ugye? A Literán jelent meg.
A Literára is, hát ugye van a Literának ez a rovata a két flekken, ami ugye nagyszerű szójáték, de alapvetően azt jelzi, hogy két fleknyi terjedelemben, tehát 1560, mit tudom én, körülbelül egy olyan, vagy 3120 karakternyi cikkben fogalmazzák meg itt a különböző publicisták a gondolataikat, és hát ez egy nagy kihívás lehetett a Tamás Gáspár Miklós bevonni ebbe a két flekken rovatba, mert hogy ugye ha valakire jellemző, hogy két flekken képtelen összefoglalni a gondolatvilágát, akkor az a tégyenre abszolút. De ez egy egész összetett írás, viszont ami engem nagyon meglepett, és tökre kíváncsi vagyok a véleményetekre, maga a címe az írásnak az, hogy a balos gyerek nem érti, tehát a baloldali gyerek nem érti, és ebben összefoglalja néhány mondatban az ifjú korát, illetve azt az élményét, ahogy a saját, hát most azt hiszem 6 vagy 7 éves a legfrissebb kislánya, és hát gondolom ilyen életfilozófusként megpróbálja őt eligazgatni az élet nagy kérdéseiben. Ugye a TGM-ről tudni kell, hogy Erdélyben született, Romániában élte le az ifjúkorát, és aztán valamikor a 20-as évei végén, nem tudom pontosan, de elég fiatalon került át Magyarországra, és leírja a gyerekkori élményének egy részét, amiben azt írja le, hogy neki mennyire, és mondjam, ilyen felvilágosodott, hogy kiegyensúlyozott családja volt, és hogy bár az édesanyja társadalmilag alacsonyabb szinten állt, mint az édesapja, de hogy az édesapja rendkívül sokat foglalkozott a kisgyerekkel, az TGM-mel, és számtalanszor előfordult az, hogy az anya pihenésének az érdekében az apa kettesben elment valahol a gyerekkel, és ő főzött, és ő, tehát hogy nagyon rendkívül nagy szerepet vállalta az otthoni tevékenységben, ami a 60-as évek Romániájában egyáltalán nem volt egy magától értetődő dolog. Engem igazából az lepett meg, hogy ebből azt vezeti le, hogy ez a család ez egy balos család volt. Tehát politikailag baloldali volt, ő ezt a francia szélső balra vonatkoztatott gauchiste kifejezést is használja, és igazából én megmondom őszintén, nagyon meglepődtem ezen, mert én nem látok igazán összefüggést a családon belüli emancipáció és a baloldaliság vagy jobboldaliság között, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Tehát nem értem pontosan, hogy miért így magyarázza meg, hogy az ő családja baloldali volt.
Az összefüggést én sem bőven felfedezni, kicsit olyan. Én végig ezt az egyet nem értettem, hogy elolvastam a történetet, oké, ezt értem, de miköze a balos gyerek címnek a történethez, ezt nem értettem. Ugye a cikkben még annyi történik, hogy valami pofonról esik szó, és hogy a TGM gyereke nem érti, hogy lehet egy gyereket megpofozni. Tulajdonképpen ennyiről szól a cikk.
Igen, és a gondolatmenet aztán tényleg eldurvul egyébként, mert hogy olyan hatást kelt, mint hogyha a baloldaliság lenne az alapfeltétele annak, hogy mondjuk a családon belüli erőszakról, vagy a gyerekekkel szemben erőszakon felháborodik valaki, amit szerintem egy ilyen őrült félreértésnek érzek. Én ezt szerintem teljesen hamis és teljes tévút.
Igen, nem is félreértés, ezt én is egyszerűen hamisnak gondolom. Még úgy is, hogyha hát nem merek belevágni, egyszerűen nem merek belevágni, én nekem ehhez nincs elég munícióm, hogy arról elkezdjünk beszélgetni, hogy a konzervatív gondolatkör az milyen viszonyban áll az erőszakkal, vagy a tekintélyelvűséggel.
De nem tudom, én minden esetre magában én sem akarok nagyon ebbe belemenni, nincs is itt mód erre, csak nagyon veszélyesnek tartom, amikor ugye sokszor szokták a magyarországi baloldali politikai gondolkodás ellen felhozni, jobb oldalról egyébként, hogy rendkívül kisajátító, tehát hogy bizonyos pozitív attitűdöket, azokat egyértelműen baloldaliként definiál, és itt is azt érzem, hogy van egy ilyen kisajátító gesztus ebben az egészben, hogy a szüleim elítélik a családon belüli erőszakot, a szüleim azok emancipáltak, ezért baloldaliak. De hogy ez nem így, vagy mivel baloldaliak, amiben benne van az a bújtatott állítás, hogy a jobboldaliak pedig nem ilyenek, amit pedig én csak ismételni tudom magamat, ezt teljes tévútnak érzem, de ez mindesetre tök érdekes volt ez a szemlélet, ami így kibukott ebben a pár flagben.
Hát igen, lehet, hogy az volt a baj, hogy belekényszerítették szegény TGM-et két flagnyi kalodába, és ebben nem tudta igazán jól kifejteni azt.
Reformmarxizmus nagy, hogy hívják, jár a képviselőre hivatkozni, hogy árnyalja a gondolatot.
Igen. Hát én el tudom képzelni, magam elé tudom képzelni azt a 30 flekkes cikket, ahol tök jól levezeti azt, hogy ez bizony így van, hogy a családon belüli erőszaknak az másfajta értelmezése van a két gondolatkörben. De mivel ezt nem írta meg, úgyhogy így most egy nagyon hülye cikket sikerült végül is így összeraknia, ami arról szól, hogy egy gyerek nem érte, hogy lehet egy gyereknek pofont adni a szülőnek, az oké, és ehhez van egy ilyen fura cím, ami pontosan azokat a problémákat veti fel, amit a Bence mondott, és amit egyre többet látni a magyar sajtóban, hogy a baloldal ilyen egészen gyerekesen tudja alázni olykor a jobb oldalt. Fura mód. Na de, hát így járt ő, majd biztos valahol máshol megírja 30 flagben is, és akkor majd mi is megértjük, hogy mi van. A következő témánk az nagyon durva. Én eleve úgy vettem észre, hogy van ilyen téma, hogy egy kedves hallgatónk írta e-mailben, hogy erről beszéljünk már, mert kíváncsi a véleményünkre. És én magam is kíváncsi vagyok a véleményünkre. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy mit fogunk mondani. Azt látom, hogy aki írt róla, itt-ott blogokon, meg a sajtóban, mind elég egyértelműen az egyik oldalt, vagy az egyik véleményt képviseli. De hogy végre mondjam a hírt is, úgy módosult a büntető törvénykönyv a napokban, hogy megváltoztatták egy kicsit a fiatalkorúak és a szex környéki ügyeket. Egyrészt igazán egy dolog változott, hogy korábban ugye 14 év alatti gyerekeknek mindenféle szexuális cselekedete az büntetendőnek minősült, tehát akárki szexelt akárkivel, valaki 14 éves nem volt még, akkor az bűncselekmény volt, és ezt egyébként megrontás néven említette a törvény. Ezt egyrészt átnevezték ezt a cselekményt mire is? Szexuális visszaélésé. Másrészt pedig azzal az indoklással, hogy hát akceleráció van, és már nem egyen, nem ketten 14 éves koruk előtt elvesztik a szüzességüket, ezért úgymond dekriminalizálták ezt az életkort azzal a feltétellel, hogy tehát 12 éves kor felett már lehet szexelni, de csak akkor, hogyha a partner sem múlt még el 18, mert hogyha a partner elmúlt 18, akkor az ugyanúgy hát gyakorlatilag erőszaknak, bár hivatalos nevén szexuális visszaélésnek minősíti a törvény.
Igen.
És hogy nagyon mindenki háborgott, de hát hogy lehet azt megengedni, hogy 12 éves gyerekeknek ne legyen tilos törvényszerűen a szex. És mit, nem tudom, mit gondoljak.
Én azért tudom, hogy mit gondoljak valamennyire, bár ez gyönyörű, ez a táblázat, amit itt az Index összerakott ezekkel a kis szívecskékkel, tehát egyszerűen meg vagyok hatódva mélyen. Én azt gondolom, hogy ahogy is mondtad, akceleráció, tehát hogy egyre korábbi, ugye az fedi ez a kifejezés, hogy egyre korábbi időpontra tolódik ki az első szexuális együttlét, vagy azt, hogy egyre többen vannak, akik 12 és 14 éves korok között már szexuális aktusba kezdenek, ez mondjuk inkább a 14 év kor körül következett el. Én egyébként nem vagyok annyira, nem tudom, hogy mit mondanak, én nem olvastam erről semmilyen publicisztikát vagy véleményt egyébként. Tehát hogy mit értesz az alatt, hogy markáns véleményt fogalmaztak meg ezek a...
Hát mindenki azt állítja, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz, felháborító lépés, pusztán azért, mert egyre többen vannak, akik elvesztik 14 éves koruk előtt a szüzességüket, ezért gyengíteni a törvény szigorát ebben a kérdésben a helytelen, már pedig azért, mert vajon egy 12 éves kislány az vajon el tudja szabad akaratából tudatosan dönteni azt, hogy ő beleegyezik ebbe a szexbe vagy sem, mert hogyha esetleg nem, akkor ugye az gyakorlatilag erő. Tehát az erőszaknak valahol ott van a definíciója, hogy az egyik fél az nem szabad akaratából, és nem egy megfontolt döntés eredményeképpen vesz részt az aktusban, és hogy egy 12 éves gyerek ezt még nem tudja eldönteni, ezért aztán tehát az mindenképpen erőszak kellene, hogy legyen, vagy valami a féle, ezt mondják azok, akik ezt mondják. Én nekem az volt az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy viszont azzal, hogyha kriminalizáljuk ezt a cselekményt, azzal igazán nem oldjuk meg a kérdést. Tehát ez a szokásos, elmondok egy egészen látszólag ide nem vágó dolgot, pont ma gondolkodtam ezen, én biciklivel járok a városban, és minden nap ugyanarra visz az utam, és van egy rész, ahol konkrétan a Ferencvárosi pályaudvar alatt átvisz egy gyalogos aluljáró, viszonylag hosszú, és egyébként kikerülni szerintem olyan 2 kilométer lenne körülbelül. És ez a gyalogos aluljáró úgy van megépítve, hogy a lefelé vezető oldalnak ilyen nagy lejtők vannak, mind a két oldalt lejtő, illetve emelkedő. ami ketté van osztva, az egyik fele biciklik számára, a másik fele gyalogosok számára van. Megcsinálva, ez abból látszik, hogy a gyalogosoknál van ilyen hupli, hogy arra ne akarjon menni a biciklista. És hát nem tudom ugyan, hogy miért, bár gondolom, hogy a biciklisták zavarták a gyalogosokat, de kikerült egy biciklivel behajtani tilos tábla, és egy időben közterületfelügyelők ott vigyázták is a rendet, és próbálták megbírságolni a bicikliseket. És ezen gondolkodtam, hogy tényleg ez annyira jellemző a mi országunkra, vagy mondjuk, hogy a szocialista hagyományra, hogy ahelyett, hogy mondjuk megpróbálnák valamiféle terelőbójákkal elkülöníteni a forgalmat, vagy tehát találni egy megoldást, ahelyett mit csinálnak? Megtiltják a biciklistáknak, hogy lemenjenek, megszivatják a biciklistákat, akiknek készült egyébként fele részben ez a cucc. De hogy a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás kitenni egy tiltó táblát, minden más megoldásban nyomultabb lenne. És egy kicsit azért meséltem ezt el, mert valami ilyesmi jutott eszembe erről a törvényről is, hogy hát azért, mert a törvény tiltja azt, hogy egy 14 éves lefeküdjön egy 12 évessel, az szerintem ezt pont a 12 évesek és a 14 évesek egyáltalán nem tudják, hogy van ilyen törvény. Biztos, hogy 90%-uknak fogalma sincs róla, azt se tudják, hogy ki az az Orbán Viktor, nem, hogy azt nem tudják, hogy ki, hogy milyen törvények vonatkoznak rájuk.
Vagy mennyire van visszatartó ereje annak, hogy mit tudom, 5 évig, 5 éves szabadságvesztéssel büntethetik ezért hogy hívják, tehát hogy azt mondja-e egy 13 éves lány egy 15 éves fiúnak, hogy ne haragudj, de ezért börtönbe mehetsz, hogyha
közeledsz felém, ha fogdosod a seggemet.
Ebből a szempontból nem fogunk nagyon vitatkozni, én elég egyetértek vele, tehát, hogy...
De én nekem van egy másik oldala is, meg még a Kandira is kíváncsi lennék. Elmondom addig a másik oldalát, jó? És aztán olvastam egy valami blogot, ami a nőkért.hu nevű, vagy című oldalon olvasható, aminek az a cím, hogy törvényhozók, nektek nincs lányotok, és hát körülbelül arról szól, nem, inkább máshogy közelítem, ez egy elég béna írás szerintem, így belekapaszkodik egy ilyen félmondatba, és azon lovagol, ami gyakorlatilag egy ilyen rossz fogalmazás, de ilyen gonoszságot vetít mögé, és egyébként is nagyon populista az egész hangvétel, vagy mondjuk, hogy demagóg. Ugyanakkor mond egy mondatot, ami meg szerintem elég érdekes, ami körülbelül úgy szól, hogy a törvények azok nem feltétlenül egy ilyen tiltó valamik, hanem egy társadalomnak az értékrendjét hivatottak kifejezni, és hogyha a társadalom elítél valamit, akkor azt törvényben lehet jelezni a legjobban, és hogy ezzel azt erősítjük meg, hogy a társadalom nem ítéli el mondjuk egy 12 éves lánynak a szexuális aktusba való bevonását, és az elgondolkoztatott, mert ugyanazt nem tudom eldönteni azt a részét, hogy a 12 éves lányok mennyire érettek erre, vagy mennyire nem. Meg azt is gondolom, hogy amikor a Barbie babát nem tiltjuk be, és a nővel való reklámozást nem tiltjuk be, akkor egy kicsit álszendolok pont az ennek eredményét korlátozni, vagy tiltani, de ez egyébként egy logikus megközelítés, hogy a törvény az valóban egyfajta társadalmi hozzáállást fejez ki, és ebben az értelemben lehet, hogy nem olyan jó ötlet. Nem tudom. Na, én Tétova vagyok. Kandi, te neked mi a véleményed?
Én ezzel egyetértek azzal is, amit te mondtál először, ezzel a második, és nekem ez a második megközelítés jutott először eszembe leginkább, hogy szerintem ez agyrém. Tehát lehet, hogy egy 12 éves lány fizikailag már alkalmas arra, hogy szexuális aktusba keveredjen valakivel, de hogy lelkileg nem érett rá, az biztos. És innentől kezdve én semmilyen szinten nem tudom támogatni, hogy ez arra valaki azt mondja, hogy ez nem büntethető, bár értem a különbséget is, csak azt gondolom, hogy egy 12 éves gyerekek már bőven folyton az interneten lógnak, és ők azt olvassák, hogy ez nem büntethető, ez lehet, hogy nekik azzal egyenlő, hogy akkor hajrá gyerekek. Tehát, hogy az ő fejükben azért ez lehet, hogy teljesen máshogy játszódik le, és én nem gondolom, hogy ez klassz, sőt.
De nem, hát te most egy dologról beszélsz, egyetlen egy pillanatról beszélsz, amikor megváltozik a törvény. Tehát, hogy ez, de ugye a 12 éves gyerekek eddig se tudták, hogy létezett ilyen törvény, vagy 13 éves gyerekek eddig se tudták, hogy létezett ilyen törvény.
Okay, de most meg
arról ír mindenki, hogy most megváltozott, de alapvetően egy év múlva már nem fog senki se arról beszélni, hogy ez tavaly megváltozott, hanem ez lesz a
Én arra törvény. Próbálok csak rávilágítani, hogyha nem büntethető, akkor nyugodtan mondhatják azt, hogy jaj, de jó, akkor ezt nekünk lehet, csináljuk, szuper. Hiszen nekünk lehet, és szerintem ez egyáltalán nem jó.
Hát itt a statisztikákra hivatkoznak elsősorban.
Plusz nagyon nehéz helyzetbe hozzák a szülőket is, azt gondolom.
Nem, szerintem ahogy hívják hozta nagyon nehéz helyzetben a szülőket, az előző törvény, amikor lényegében bűnpártolóként kellett viselkedniük, hogyha nem akarták azt, hogy a lányunknak úgymond a megrontója az börtönben végezze, mert hogy ahogy itt a statisztikák mutatják, vagy legalábbis ha hihetünk ennek a cikknek, ennek az index cikknek, hogy alapvetően igen nagy százalékban 14 éves koruk előtt, tehát hogyha jól olvasom itt ezt a felmérésre vonatkozó adatokat, ezen az 5000-es mintának a több mint 20 százaléka 14 éves kora előtt veszítette el a szüzességét. És ugyanakkor elhanyagolható az a mennyiség, amelyik ebből, hogy hívják lett, amelyik ebből vagyis nem bűneset lett, hogy a rendőrség tudomására jutott bűncselekmény lett. Tehát inkább azt mondom, hogy itt a gyerekeknek a 20%-át kriminalizálta ez a törvény eddig, és én úgy értelmezem, hogy itt a törvényhozónak ebben az esetben az a szándéka, nem a pártolás a szándéka, hanem hogy dekriminalizálja, azaz láthatóvá tegye ezt az ügyet. Nem?
Tehát, igen, én is pontosan ezt gondolom, hogy ez a dekriminalizálás aktusa.
Inkább elhallgatták, iszonyatos konfliktusok származtak abból, hogy nem lehetett nyilvános az erről való izé, mert hogy akkor mit tudom én, akkor...
És ez annyira egyszerű volna, hogy akkor most ettől...
Nem, hát ez így önmagában talán nem, de a dekriminalizálás az ugye mondjuk onnan ismerős sokunknak ez a kifejezés, hogy a light drogok kapcsán egy folyamatosan létező társadalmi vita van, ami ugye kb. Arról szól, hogy a light drogok fogyasztása sokkal kevésbé káros, mint számos engedélyezett drog, úgy, mint a kávé, meg a nikotin, amik keményebb drogok, hogy ezek engedélyezettek, és hogy ezért nem lenne szabad bűncselekményként kezelni a light drogok fogyasztását, hanem valamiféle káros szenvedélyként, vagy a kemény drogok esetében ugye betegségként kellene erre tekinteni. És ott ugye minden a dekriminalizálás pártján álló kutató, vagy tekintély, vagy nem tudom kicsoda, azt állítja, hogy attól, hogy bűncselekmény, attól ugye, tehát az nem elriasztja, csak a föld alá tereli. Vagy ugye mondjuk, mit tudom én, vannak az Egyesült Államokban vannak olyan államok, ahol például az orális szex az bűncselekménynek minősül. És ez valószínűleg nem azt okozza, hogy kevesebb az orális szex, hanem azt okozza, hogy nagyobb titokban csinálják. Tehát, hogy ez csak azt teszi lehetővé, hogy embereket megbüntessen a társadalom, nem oldja meg a problémát, már ha az persze probléma, nyilván az orális szex legalábbis szerintem egyáltalán nem probléma. Míg az, hogy egy kislány 12 évesen veszítse el a szüzességét, azt én is bajosnak érzem, mindenképpen nagyon bajosnak érzem, csak nem gondolom, hogyha törvény fenyegeti a szüzességének az elvevőjét, akkor az megoldja ezt a helyzetet, különösen egy olyan társadalomban, ahol egyébként minden más arra biztatja ezt a kislányt, hogy igenis hajrá, veszítse csak el a szüzességét mielőtt.
Jó, értem a párhuzamot, és igen, teljesen jogos.
És még az, ami ezzel kapcsolatban, szerintem a legsúlyosabb probléma egyébként ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem a rendőrség az igazából nem is tudott, vagy tud mit kezdeni ezekkel a típusú problémákkal egyébként. Tehát hogy is mondjam, itt a legnagyobb kockázat ebben az egészben az, hogy egy 12 éves, 12-13 éves, tehát késő, vagy korakamasz,
Hiszen most már ők már nagy kamasznak szemben.
Hogy hívják, tehát valóban, ahogy az előbb te mondtad, Feri, azt hiszem, hogy érzelmileg hullánzó, vagy kiszámíthatatlan, vagy nem is tudom, micsoda. Tehát, hogy hol van az, tehát hol van a beleegyezés, az Age of Consent-nek a határa, ugye ez a probléma, ez a Bronski Beat-nek a klasszikus lemezéről ismerős, vagy lehet ismerős, tehát hol van a beleegyezésnek a határa, és meddig tart az a beleegyezés? Tehát, hogy egy 12-13 éves kamasz nagyon könnyen megváltoztathatja amire nincs fölkészülve rá, nem tudja, nincs fölkészítve rá, inkább azt mondom, nem tudja, hogy milyen, tehát, hogy mi ez az egész igazából, és például, hogy utólag megbánhatja, utólag megváltoztathatja a vélemény, és a rendőrség, tehát, hogy nem nagyon tud mit kezdeni ezzel, hogy hol volt az aktus előtt a beleegyezésnek a határa, vagy az aktus alatt a beleegyezésnek a határa, és nem feltétlenül egyébként, megmondom őszintén, tökre nem csak a lányokra gondolok ebben az esetben. Ugye az egy ilyen közismert tény, hogy ebben az időszakban a lányok sokkal érettebbek, mint fizikailag, mint szellemileg, mint a fiúk. Tehát egyáltalán nem úgy képzelem el a tinédzserek világát, hogy a gonosz fiúk azok nagy farokkal ott izé erőszakolják a kortársaikat, hanem úgy gondolom, hogy ez egy tök kettős játék, tehát hogy csomószor a lányok vonzák bele a fiúkat ebbe a szituációba, és a lányok csípik föl a fiúkat. Szerintem a 13 éves lányok között borzasztó nagy móka idősebb fiúkat valahogy így felszedegetni egyébként, vagy megszerezni, vagy dicsekedni velük, vagy mit tudom, micsoda. Ebből a szemben tök nagy kérdés, hogy ezt most büntesse a törvény, már hogy ennek a végeredményét, ennek a kamaszkori kivagyiságnak a végeredményét, vagy ne büntesse a törvény. Én azt gondolom, hogy ez klasszikus szarliberális élve, ezt tényleg máshol kéne megoldani. Családban, iskolában és kis közösségben.
Igen. Még egy vicces aspektust is szeretnék felhozni. Valahol a Facebookon olvastam valakinek a kommentjét, hogy az milyen menő már ez a törvénykezésnek ilyen formájánál, hogy akkor ugye képzeljük el azt a szituációt, hogy egy 17 éves fiú összejön egy 15 éves lánnyal, boldogan járnak, szexelnek, mint a nyulak, hiszen nekik ez szabad, majd aztán megünneplik a fiú 18. születésnapját, az elmúlik, és másnap újra egy vadölelésben fornak össze, és már viszik is a fiút a börtönbe, mert ugye viszont az, hogy 18 éven felüli legyen együtt egy 14 éven alulival, jó, ennyi a hiba a rendszerben.
Igen, hát ez az elég nagy hiba.
igen, igaz, most, hogy így belegondoltam, olvastam is ilyen viszont kommenteket, hogy az a 17 éves, aki egy 13 éves csajjal jár, az talán azért az tényleg nem teljesen kóser, de minden esetre benne van azért ez a vicces lehetőség, hogy egy legális pár az...
Nem vagyok teljesen biztos, mert hogy így a 13 éves lányok már nem egészen olyanok, mint amilyennek elképzeljük őket szerintem, hanem így...
Nagyobbak?
Azok, akiktől a trafikok előtt nem kérték el a személyit, mert nem volt muszáj, mert nem lehetett...
Na tessék!
Igen, látod, akkor... Azt gondolom erről, hogyha ez dekriminalizálódik, akkor persze sokkal jobban oda kell figyelni, meg mit tudom, hogy senki nem örül annak egyébként, hogyha mondjuk a 12 éves gyereke egy, mit tudom, egy 15 éves szomszéd gyerekkel szexel. Tehát ez nem arról beszélünk nyilvánvalóan, hogy ez egy tökre örömteli dolog.
És ez szerintem fordítva is igaz, már úgy értem, hogyha fiam lenne, és ő szexelne 12 évesen, azt is problémásnak gondolom.
Nem, hangsúlyozottan nem említettem nemeket.
Tehát igen.
Én ebből kizárnám ezt a kérdést, bár lehet, hogy ez a talán legdurvább állításom ebben a vitában, a beszélgetésben. Tehát, hogy a 13 éves gyerekem a 15 éves szexel, nyilvánvalóan tökre nem örülök neki, de nem gondolom, hogy a 07-et kéne hívnom.
Tehát, hát igen.
Hogy az lenne erre a megoldás. Tehát tökre el kell választani azt a kérdést, tehát a beleegyezés kérdését, a nem lehet. Tehát nyilvánvalóan a szexuális megrontás, ez egy létező bűn, tény, vagy büntető.
Csak most már nem megrontásnak hívják, ami fontos.
A szexuális visszaélés, ez egy létező büntetőjogi tényállás, nyilvánvalóan megengedhetetlen, hogy egy ember szexuális aktusra kényszerítsen egy másikat. Ez nem kérdés, tehát nem is tudom, hogy ez az, hogy merülhet fel ebben az esetben. Itt inkább arról van szó, hogy azért, hogy amikor tényleg az van, hogy nem tudnak ellenállni egymásnak, meg a vonzásnak, meg a gyümölcsnek, a tiltott gyümölcsnek, most nem törvényileg tiltott gyümölcsnek, hanem ilyen izgalmas izének, akkor most érdemesebb bevonni a dolgot. Más, megint csak tökre más kérdés, hogy akkor ez most tényleg nyilvánvalóan teljesen elmebetegség arról beszélni, hogy akkor egy teljes generáció az 12 évesen érett arra, hogy szexuálisan érintkezzen a másikkal. Itt is iszonyatos eltérések vannak, ugyanúgy, mint ahogy a iskolai, tehát a beiskoláztatással, a beóvodáztatással, meg mindenféle ilyesmivel. Tehát vannak, akik akár már 11 évesen érettek arra, vannak meg, akik 15 évesen sem.
Így van.
Ha hát így lenne, akkor mindannyian pontosan ugyanabban az életkorban veszítettük volna a szüzességünket, ami nyilvánvalóan nem 10 éves szórások vannak, vagy mint a 15 éves szórások vannak. Az jellemző egyébként ebben érdekes ebben a statisztikában, hogy például a fiúk jellemzően alacsonyabb életkorban veszítik el a szüzességüket, mint a lányok. Ami nem tudom, hogy mit jelent egyébként. Nincs óriási különbség egyébként, mert azt mondja, hogy a fiúk azok 13,56 század évesen veszítik el a szüzességüket átlagosan, a lányok pedig 13,14 évesen szinte. Ugye ezek azokra vonatkoznak, ezek a statisztikák 14 éves koruk előtt veszítik el a szüzességüket. Tehát, hogy nincs olyan őrült nagy különbség, de jellemző, tehát szinte hónapra pontosan 14 éves koruk körül, nyilvánvalóan van egy ilyen, és ez egyébként lehet, hogy ez a törvény hozásnak, vagy a törvényeknek a gesztusa, hogy valahogy Magyarországon az a beidegződés, hogy 14 éves kor az egy ilyen nagyon nagy vízválasztó. És akkor a tinik, azok keresik is ezt a pontot. És ahogy elnézem, hajszál pontosan pár napra, pár napos pontossággal belőlük ezt a pontot. Ez a 13,97 év a lányoknál, ez pont olyan, mint hogyha 14 éves, tehát mint hogyha valami elvárás lenne, hogy 14 éves koruk előtt veszítsék el, és akkor még így három nappal a szülinapjuk előtti gyorsan elveszítik.
Ja. Eszembe jutott még egy aspektus, ez egy kicsit más, de hogy az jutott eszembe, hogy szokás azt gondolni, vagy azt mondani a magyarokról úgy általában, hogy hajlamosak a megoldást valahonnan fölülről várni, tehát hogy így hajlamosak a paternalizmust, ha már úgyis olyan jól megszokhatták az elmúlt sok évtized alatt, akkor úgy szeretni is. És hogy nekem erről is ez jutott eszembe, hogy ugyanis azt gondolom, hogy az, hogy a 13 éves gyerekünk ne szexeljen, az a mi szülők felelőssége messze elsősorban. Az összes ez ellen ható erővel szemben, tehát a társadalom, meg a tévé, meg az internetes pornó, meg minden egyébbel szemben, a mi dolgunk az, hogy ettől okosan visszatartsuk a gyerekeinket. És ez nekünk nem sikerül, akkor alapvetően mi rontottunk el valamit. De ehhez képest a gyereket büntetni az tényleg elég zűrös. És most az is eszembe jutott, hogy lehetne azt csinálni, hogy kriminalizáljuk ezt a dolgot, de a szülőt büntessék. Tehát, hogyha a 13 éves gyerekedet szexen kapják, akkor téged visznek az áristomba. Mert valamit nem jól magyaráztál el neki.
Ja, tehát olyan típusú ízét, ilyen egyetemleges felelősséget, mint hogyha kölcsönöd az autódat, és akkor az, ha valaki az úton 130-al lefotózzák az ülői úton, akkor ezért akkor is téged visznek, vagy a te pontjaidat, vagy te fizeted, ahogy hívják ott a...
Igen. Bár ez az autónál pont nem így van, mert ha tudod igazolni, hogy nem te vezetted, akkor...
Na hát itt még csak azt kell igazolni, hogy nem te vagy a szülője a gyereknek. Sosem láttam ezt a gyereket.
Ne.
Az nyilvánvalóan működik egyébként, ez teljesen értelmetlen, azért alapvetően tételezzük már föl a gyerekek, hogy önálló individuumok, meg ilyesmi. Ja, nem tudom, szóval én alapvetően nekem nincs őrült kifogásom ezzel a úgymond törvény lazítás ellen. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy még visszasírom a mostani mondatot, visszasírom most a július előtti állapotokat, mert hogyha a gyerek oda jut.
Így van, egy a 6-7 év múlva majd megkérdezhetjük egymást.
Ne, igen, nem fenyegethetem a vazivastag BTK-val majd, amikor buliba megy.
Na most az a helyzet, hogy kivételesen én hoztam zenét, mert amikor ezen a témán gondolkodtam, akkor eszembe jutott egy előadó, akinek ide vonatkozó számai vannak, nem is egy, hanem több. Aki pedig nem más, mint Fluor Tomi, de nem azt a Fluor Tomi ságát akarom én felemlegetni, mert ezt talán nem mindenki tudja róla, hogy mielőtt a Mizuval egy igazi híres ember lett belőle, és azóta is számos ilyen nagyon cuki tinislágert jegyez. Azelőtt Fluor Filigrán néven egy nagyon kemény rapper volt, és az effekt is ezt kívánta jelezni, és nagyon-nagyon kemény lemezeket készített, amik egyébként elképesztően szellemesek, és nagyon erős szövegekkel, nagyon erős zenékkel operálnak, és eszembe jutott az egyik száma, ide vág az a Strip Hop című. Egy dologra viszont már most felhívom a figyelmet minden kedves hallgatónknak, hogy a szülőértekezlet podcast történetében még soha ennyire káromkodós, durva, vad számot nem hallhattak.
De ezeket kisípolod majd, remélem, a vágás.
Nem, mert akkor egy nagy sípolás maradna csak, tehát valóban nagyon, nagyon meredek szövegek, úgyhogy aki esetleg ezt nem bírja, vagy autóban hallgatja gyerekkel együtt az adást, az most tekerjen mint egy 3 percet, vagy fogja be a gyerek fülét, vagy szálljon ki az autóból a gyerekkel együtt, és várja meg, amíg elmúlik ez a rész.
Mert hogy... Remélem, hogy senki nem a gyerekével hallgatja ezt az adást.
Ezzel most önmagában én is megütköztem egyébként.
Igen, én is, ha belegondolok, hogy valaki ezt a mi beszélgetésünket a gyerekkel együtt hallgatja, akkor mi nagy bajban vagyunk, meg a gyerek is, aki ezt hallja. Hát igen, remélem, hogy nem, na mindegy, de hogy ez sértheti bárkinek az ízlését. De
mondjuk a munkahelyi közösségek például.
Igen.
Akkor a textilüzemben, hogyha ez van kihangosítva, akkor...
Igen, akkor mindenkinek feljön a figyelmét, hogy most csúnya szavakkal, jócskán tele tűzdelt, egyébként nagyon mulatságos zene fog következni Fluor Filigrántól.
De nem veszed észre, ha folyton kivillantod és kidobod az nem kurvás, csak a strip-popot gyakorolod, nyomd a Paris Hiltont, mut a véletlenmel bimbót, hopp, ez sok. Amit előkaptam, az nem is a farkam, ez a strip, ez a hop. Nem csal a csajod, ez csak a strip-hop. Nem a seggét néztem, a táncot, ami strip-hop, vágod? Semmi csajozós duma, csak a strip-hop. Babe, elmondok neked egy titkot. A csillagoség, mint a pinkod. Megoldatlan, de te megoldod. Láttam a pornót, neten a videó, befigyel. Mikor ketten küldenek teliben. Nőies vagy, mint a Terry Black. Vagy a Geronadzó, ha a 9-et nyeli be. Happy birthday, president. Bocsi, ez nem ide. Másik ablak, ha bejön az animal, a házigazda. Tomi közáll, a trópon a gránát. Nyissad a szádat, da. Jó vagyok nálad, recs az ágynak a számod, nem kell, úgyis megtalálom. Ha csak úgy mutogatod, tiltod. De ha táncolsz hozzá, strip-hop. Attól nem lesz eribanc, hogy kidobod. De ha előkap. ha csak úgy mutogatott tiltott. Hé, hey, mondta, hogy véletlen volt, attól nem lesz eriban, cég kidobott. Ugye ha elő kapom, azért bekapom. Töm neked a lelkemet, csak mutasd a mellett a webkemet. Megadom azt is, amit nem lehet, ha kivested szépre a seggedet. A bal oldal legyen a tény, a jobb oldal legyen a személy. A segjukad lesz az ok, mert oda nem nagyon lehet írni. Ha csak úgy mutogatod, tiltod, de ha táncolsz hozzá, strip-hop. Attól nem lesz eriban, csak kidobod, de ha elő kapom, azért megkapod. Ha csak úgy mutogatod, tiltod, hey, mondta, hogy véletlen volt. Attól nem lesz eriban, csak kidobod, ugye ha elő kapom, azért bekapod. Mikor nem nézek oda, villancs. Mikor nálam a kamera, villancs. Mikor kiszállsz a kocsiból, villancs. Így lehetsz csak igazi csillag. Mutasd a csöcsöt, mutasd a csöcsöt, mutasd a csöcsöt, mutasd a csöcsöt.
És a káromkodás özönen túl, már nem sok maradt nekünk hátra, de egyrészt még van egy program, vagy hát olyasmi, amit Kandi mondta, hogy mindenképpen említsük meg, és igaza van benne, hogy ezt meg kell említeni.
Egyetértek.
És ráadásul tulajdonképpen Anettát idézzük, mert ő osztotta meg velünk ezt a témát, aztán azóta azért is örültem, örültem neki, hogy még csak beszélünk róla, mert mindenki osztja, és hogy ebben van valami nagyon szép. Van egy program, aminek a keretében bárkit arra kérnek, hogyha van ideje és energiája és kedve, akkor menjen kórházakba gyerekeknek mesét olvasni. Van egy weboldal, ahol egész pontosan meg lehet nézni, hogy melyik kórházak a befogadók, és milyen időpontokat kínálnak. És innentől kezdve mindenkinek pálya, és én azt gondolom, hogy ez a fajta önkénteskedés nem igényel olyan nagyon-nagyon sok szabadidőt, viszont a hatása az valószínűleg óriási.
Igen, én mindentől függetlenül egyébként, tehát hogy teljesen függetlenül került be itt az adásba, én kiszúrtam ezt a hírt, és iszonyú jónak is tartottam egészen addig, amíg megnéztem a fotókat, az ilyen akciókról, meg hogy hívjákokról, és kérdezik, ez úgy működik, hogy ez a meg nem nevezhető nagy bank, ami egyébként valószínűleg nem fog már sokáig Magyarországon maradni, de ez nagyon nagy politika dönti el, hogy úgy működik ez, hogy ez a nagy bank, ez kiszállít egy ilyen szép nagy, hogy hívják ott, a saját logójával, egy ilyen szép nagy molinót, vagy ilyen álló hirdető oszlopot, és akkor azelőtt lehet olvasni. És azért már kurva nem teszi annyira nagyon szimpatikusra ezt az egész dolgot.
Hogy konkrétan egy bank logója előtt kell a beteg gyerekeknek így mesét olvasni?
Igen, pontosan.
Nyilván a beteg gyerekeknek marha fontos ez a logó, és meg is marad a fejükben, nem tudom, szerintem tök minden.
Hát nyilvánvalóan sokkal szimpatikusabb lenne, hogyha nem kéne kiszállítani ezt a falat oda.
Hát igen, ez egy nagyságrend ellen a szimpatikusabb, vagy így szóval még kevésbé tetszik a dolog. Ha a gyerekek élvezik, akkor azt mondom, oké.
Tehát ugye ez lényegében, na mindegy, szóval nem akarok nagyon cinikus lenni, de ugye tehát van egy bank, egy pénzintézet, amelyik önkénteseket keres ahhoz, hogy a logója előtt olvassanak. Szóval érted? Tehát, hogy így baszki.
Igen. Hogyha a tévében történne ugyanez, akkor azoknak az önkénteseknek egészen komoly summát fizetnének.
Így van, azért, hogy... azt a szégyen teljes, hogy hívják, és nem akarok ilyen nagyon hogy hívják, ilyen szélső valós, vagy szélső jobbos, ilyen gonosz karvajtők ellenes, hogy hívjákkal élni, de hogy ez itt tényleg nem annyira nagyon szimpatikus, akkor már ezerszer inkább mondjuk a piros sor.
Igen, a bohóz doktorok.
És lehet önkénteskedni a kórházakban. Én így egyszer van. Részt vettem egy ilyenen, és hát így mindenkinek ajánlom, mert...
Nem, ehhez inkább egy nagyon fontos dolgot mondanék, hogy rengeteg például egyébként az a szakterület, vagy nem is tudom micsoda ilyen terület, amit én ismerek, a reklámvilág, ott például iszonyú nagy, ha úgy tetszik, akkor divat, de inkább ilyen iszonyú nagy... csapás az, hogy ezeket a csapatépítő tréningeket, meg ilyesmiket, azokat nem ilyen homályos börzsönyi lovardákban rendezik meg kastélyszállókban, hanem például, mit tudom én, ez a tűzoltó utcai gyerekkórháznak a lépcsőházát festik ki, és így tovább. Tehát ez szerintem sokkal, ezért sokkal...
De majd betesszük az oldalra a linket. Nagyon sok helyen lehet önkéntesnek jelentkezni egyébként, akár kórházakban is, de egy csomó helyen is, hogy... És hogy azért annyiban tök jó, hogy ez van, hogy legalább felhívják a figyelmet arra, hogyha valaki önkénteskedik, az jó, ez a logós dolog, ez tényleg egyáltalán nem klassz. Mindenesetre önkéntesnek lejelentkezni egész más módokon is lehet, és...
Ez kicsit kívül így van, egyébként a kórházi önkénteskedés, ez egy nagyon menő dolog.
Így van. No de, van még egy könyvünk is, már úgy emlékszem, hogy mostanában nem olyan nagyon volt könyvrovatunk mi nekünk, talán a nyár miatt, nem is tudom, pedig most is sokat olvasunk. Ti sokat olvastok mostanában is? Ugyanaz
nyáron,
minden?
Csak nyáron olvasni.
Már úgy értem, hogy a gyerekeknek persze.
Hát minden nap. Nem tudom, csak, hogy ez sok-e.
Nem, sokkal. Sok. Én a magam részéről sokkal kevesebbet olvasok, és inkább bűnözünk a szabadban.
Aha.
Hát mondjuk azt, hogy esti mese van mindig.
Igen, esti mese az nálunk is.
Akkor rövidebb, igen, ezzel, hogy most nagyon sokat lehet kint lenni, ez azért jelentősen lerövidül az az idő, amit az olvasásra lehet fordítani, de mindig.
Lehet, hogy ez az oka annak, hogy mostanában valahogy kevesebb gyerekkönyvet vásároltunk.
Meg hát a könyvtárak is zárva vannak, tehát, hogy...
Az is igaz.
Nem baj, mert így legalább másfél hónapig lehet nálunk egy csomó könyvbüntet.
ez igaz.
Van ennek egy jó hozadéka. Amit
egyébként az előbb elmondottak miatt egyáltalán nem olvasunk el, de térjünk rá a témára.
Igen, igen, szóval, hogy most valahogy mégiscsak úgy alakult, hogy vettem egy könyvet, ennek két oka volt. A szerző a Szabó T. Anna, aki szerepelt már itt nálunk a podcastban, a Tatok Tatok című verses kötetet ajánlottuk tőle, amiben olyan kis egyszerűségükben finom versek voltak, egyszerű poénokkal és olyan nagyon nem elemelkedett versekkel, amit a gyerekek ezért aztán teljes szívükből imádtak, és közben a felnőtt is szívesen olvasta. Na most egy új kötete jelent meg Szabó T. Annának, ezúttal egy egybefüggő történet, bár szintén versben elmondva, Tükör cicák címmel, és az illusztrátor pedig Maul Ági, akit egyszerűen csak azért vettem észre a borítón, mert hogy ő nem egy felkapott gyerekkönyv illusztrátor, hanem egy számítógépes grafikával, illetve leginkább aztán tördeléssel foglalkozó ismerősünk, akinek ez az első próbálkozása a gyermek illusztráció terén, és kíváncsi voltam, hogy sikerült. És belelapoztam, és azt láttam, hogy így abszolút működnek az ő illusztrációi, és aztán, amikor elolvastam a történetet, akkor meg kifejezetten jót mulattam rajta, és a gyerekeink, a mi állandó teszt közönségünk, pedig olyannyira szerette, hogy az viszonylag ritkán fordul elő könyvvel, bár volt már a példa, hogy amikor az elejétől a végéig hallhatták a történetet, tehát a verseket, akkor azonnal ismétlést kértek, tehát hogy még ott azon melegében újra az elejétől el kellett olvasni a könyvet még egyszer. És ahogy kérdezgettem őket, az illusztrációk is bejöttek nekik ugyanúgy, mint nekünk. Úgyhogy ez egy frissen megjelent kötet, ezért bátran merem ajánlani a hallgatóinknak is, annál is inkább, mert ha jól emlékszem, akkor még nem is olyan irgalmatlanul drága. Egyébként a Pagony adta ki, ha minden igaz.
Igen.
És hát nekem még azért is kedves,
Teszlof és Babilon egyáltalán.
Teszlof és Babilon, igaz. Igaz, igaz, igaz.
Igen.
Na de hogy szóval, hogy azért is kedves nekem, mert hogy a tükörcicák azok ikrek, és egy cukrász ikercicái, akinek ikerlányai vannak, akiknek születésnapi tortát kell sütni, e körül bonyolódik a történet. És Most jól belétek fagyasztottam a szót, úgy látom.
Nem, az úgy, hogy többet és gazdagabban fogod beszélni. Anettához vagyunk szokva.
Igen, igen, sajnos Anetta, ha itt lenne, biztosan sokkal...
Most már jöjjön, mert nagyon hiányzik.
De, mert közben én meg nagyon aggódva kotorászok közben a neten, hogy illusztrációkat, vagy legalábbis elemeket rakni, hogy ez a pagony oldalán úgy van fönt, ritka eset, hogy nincs ilyen belapozgatós rész a könyvben, viszont a címlap, vagy a borító, bocsánat, a borító lévő rajz alapján kegyetlen jók a rajzok.
Igen, egy ilyen érdekes vegyes technika, össze vannak keverve különféle technikákkal egymással montázolt dolgok.
Na és hát éppen veszettük, keresem a belső rajzokat, hogy hát ha találok valamit a neten, de egyre nem találtam semmit, de úgy néz ki, hogy ezek nagyon-nagyon tudik, hogyha már megemlítettem a maglágnyás.
Igen, akinek én ezúttal is, vagy ezúttal is integetek, és gratulálok, az szerintem nagyon bátor dolog, amikor valaki 30 évesen belevág ebbe a projektbe, és ha bár egy kicsit izgul, de azért mégiscsak eljut odáig, hogy kiadják a könyvét egy neves, vagy illetve az illusztrációit egy neves szerző versei mellett. Az adás végére értünk, a témáinknak is a végére értünk, meg az időnknek is a végére értünk, úgyhogy a 40. kerekszám és XXX című adás valóban a nemek különbözőségéről szólt, és ezt jól tettük, hogy jó sokat beszéltünk a gyerekek szexel kapcsolatos ügyeiről, az nagyon érdekes volt nekem, hogy milyen sok felül lehet ezt nézni. Ezt az elsőre egyszerűnek tűnő kérdést.
Én meg köszönöm a Skoda babakocsit, számra az jelentett a legtöbb.
Hú, az is nagyon jó volt, és Klandinak köszönhetjük ezt a linket, mert ez valóban egy nagyon menő cucc. Úgyhogy akkor egy Skoda babakocsival integessünk a kedves hallgatóknak. Sziasztok, egy hét múlva megint megpróbálkozunk ezzel.
Sziasztok, reméljük Anetta is jön.
Sziasztok.